Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Nényei Pál, író, irodalomtanárt, a budai Ciszterci Szent Imre gimnázium tanárát. Jó napot kívánok!
Jó napot
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és a bemutatáshoz tegyük is rögtön hozzá, hogy az Irodalom Visszavág immár könyvsorozat 3 kötetből álló irodalomtörténeti sorozatnak a szerzője, és azért rögtön el is bizonytalanodtam, hogy valóban irodalomtörténet-e, vagy inkább nagyon egyéni stílusban megírt olvasmányos kézikönyv diákoknak, jó tanulóknak, rossz tanulóknak, amit persze szülők, pedagógusok és egyáltalán irodalom iránt érdeklődők is forgathatnak jó szívvel. Szóval mi is lett a műfaji besorolása? Egyáltalán van értelmük az ilyesfajta besorolásoknak? Lehet, hogy nincs.
Hát én azt hiszem, hogy az emberiség szereti besorolni a dolgokat különböző skatulyákba tenni, ez egy biztonságos érzés, de amit én írok, az elsőben egy szubjektív, mondjuk, hogy a mesélés az irodalomról. Tehát én mesélek erről.
Ahogy az óráin szokott?
Hát én nem tudom, hogy ugye azt nem hallom, de lehet, és akkor hát ezért ilyen élőbeszédszerű, meg talán közvetlenebb a stílusa. Mondjuk én így is szoktam írni, tehát hogy ez nem esik távol attól, ami az én saját stílusom. Hát ez egy ilyen keresi a műfaját, meg keresi az olvasóit is persze.
Amikor megszületett az ötlet, ennek a könyvsorozatnak az ötlete, azért nyilván volt egy írói szándék a célközönséget tekintve. Ugye a laikus úgy képzeli el, hogy amikor az író leül az íróasztalhoz, akkor azért van egy képzeletbeli olvasóközönség a szem előtt. Tehát, hogy kinek is szánja ezt a könyvet, vagy ezt a sorozatot?
Hát én a Pagony kiadóval dolgozom együtt, ami egy ifjúsági kiadó. Ez nem azt jelenti, hogy én elképzelem az ifjúsági olvasókat. Én úgy általában az olvasóknak szoktam írni. Tehát az én célom, hogy olvasható legyen, amit írok. És hogy ez mennyire sikerül, az persze majd kiderül az évek során, de hát ez a közvetlen viszonyt keresem azzal, aki olvas, én, aki írok.
De azért a diákság az ebben a szempontból fontos volt, gondolom.
Hát mindenképpen, persze.
Megszületésekor.
Tehát az, hogy én tanítok, hát az egyértelműen benne van az egész könyvnek a stílusában, hogy persze. Tehát egy picit ez...
A könyvben is, mind a 3 kötetben ugye a végig kíséri a jó tanuló és a rossz tanuló párbeszéde, vagyis a jó tanuló és a rossz tanuló felesel egymással. A könyvet olvasva valahogy nekem az volt az érzésem, aztán cáfoljon meg nyugodtan, hogyha nem így van, hogy az ön pedagógusi szíve inkább a rossz tanulóhoz húz. Így van ez? Mint hogyha a jó tanulók kicsit idegesítenék.
Igen, engem mind a kettő idegesít, de valóban a jót meg kicsit jobban idegesít, mint a rossz tanuló. Főleg azért, mert hogy sokkal több problémája van annak, aki nevezik úgy rossz tanuló. Tehát aki ilyen harcosan szembe tud szállni azzal, amit én az órán csinálok, az... Szerintem egy picit, vagy nekem egy picit inspirálóbb közeg valóban.
Vannak egyébként visszajelzések, hát ugye most már 3 kötete van ennek a sorozatnak. Vannak visszajelzések, akár jó tanulóktól, akár rossz tanulóktól, vagy például tanártársaktól, hogy ezt használják az órákon, egyáltalán az iskolai hétköznapokban forog ez a könyv? Vannak ilyesfajta visszajelzések?
Hát nem túl sok, de ez nem is bánom. Tehát ez
a tanártársai ott a gimnáziumban használják?
Igen, tehát hogy hát van, hogy beszélgetünk ilyesmi témákról, de szerencsére azért nem lett ebből még kézikönyv. Mm. És nem is biztos, hogy jó tenne neki, ha az lenne.
És a diákjai forgatják azért?
Tudok arról, hogy olvasta néhány. Uh-huh. Igen.
Az jutott eszembe azért, hogy azon gondolkoztam, hogy azért az érdekes, hogy mintha napjainkban lenne egy erősödő olvasói és kiadói igény, bár gondolom, hogy a kettő nem nagyon választható külön egymástól. Szóval van egy erősödő igény új szemléletű vagy új megközelítésű irodalomtörténeti munkákra vagy összegzésekre. Nem feltétlenül ide sorolható, talán sőt biztos nem ide ebbe a körbe sorolható, ugye Nyári Krisztián nagyon sikeres könyvsorozata, inkább a magánéleti aspektusok felől vizsgálták az írói vagy költői életműveket, de hát éppen most az elmúlt könyv hétre jelent meg Hályi János magyar irodalom történeti összegzése, szintén egy új megközelítésben, vagy egy új stílusban írott könyv. Valóban, mintha reneszánsza lenne mindennek?
Hát, tehát amit én csinálok, az nagyon más, mint amit a Nyári Krisztián meg a Hályi János. Tehát ők azért mind a ketten, hogy a Nell Christian féle sorozat az nagyon konkrétan a szerzők magánéletét emeli ki, és hát H. János is ebbe az irányban van inkább. És az viszont igaz, hogy ez a fölfrissíteni dolgokat, ez most korszellem. És az is biztos jellemző, hogy én is pont most kezdtem el ilyet írni. Tehát én nem gondolom, hogy mentes lennék a korszellemtől, vagy nem érintett volna meg. Úgyhogy tényleg igény van rá, mert bemerevettek a dolgok, és kezdenek meghalni. Tehát hogy nincsen egy megfogható kulturális bázis, túlságosan megnőtt az információ mennyiség, és hát ilyenkor persze azok, amik klasszikusok, azok sokkal halkabbak, mint amik újonnan jönnek. Tehát, sőt, nagyon könnyen ugye meg is halhatnak, vagy el is lehet őket felejteni ebben a nagy hangzavarban. És hát akkor persze az emberben, aki ezzel foglalkozik, mondjuk én, föltámad a vágy, hogy akkor kezdjük el csinálni, akkor beszéljünk arról, hogy ezek nem haltak meg, nem pusztultak még el, ezek mondhatnak a mai emberének is nagyon fontos dolgokat.
Ilyen több évtizedet, évszázadot felölelő irodalom történeti visszatekintés vagy összegzés óhatatlanul azért azzal is jár, főleg, hogyha sorozatban jelennek meg ilyen munkák, hogy az irodalmi kánon valamelyest azért módosul, vagy átalakul, tehát írók, költők talán más hangsúllyal szerepelnek, új megközelítésben szerepelnek. Vannak, akik kikerülnek ebből az irodalmi kánonból, és vannak, akik meg bekerülnek ebbe az irodalmi kánonba?
Hát ez teljesen természetes dolog. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk, hogy 100 évvel ezelőtt mi volt mondjuk csak a magyar irodalomban a kánon, hát egészen más szerzőket van, mint ma. Persze mondjuk még sokan meg se születtek, de akik azóta is taníthatnánk, vagy beszélnék róluk, azok közül nagyon sokan
De ez kell valamiféle rálátás, vagy kellenek évtizedek, hogy letisztuljanak ezek az életművek. Arra tudok gondolni, hogy például a 60-as években a kor író fejedelmei szerintem ugye I.S. Gyula és Németh László voltak, és mondjuk Örkény István, mondjuk a Tóték megírásáig mondhatjuk, hogy talán a másodvonalban szerepelt íróként. Most manapság, ugye napjainkban, hát szerintem sehol nem játszanak I.S. Gyula és Németh László drámákat, és gyanítom, hogy nem nagyon olvassák I.S. Gyula vagy Németh László munkáit, ellentétben Örkény Istvánnal, akit mindenhol játszanak, és nagyon sokan olvasnak.
Igen, hát ez egy persze most ez nem azt jelenti, hogy I.S. Gyula meg Németh László teljesen el fognak tűnni. Most éppen az, amit ő képviselnek, lehet, hogy fölfedezik, azért sok szerzőt fedeztek föl később. Nem biztos, hogy ők lesznek azok, de a kánon kialakulása...
De ilyen is volt, hogy valakit egy időre elfelejtettek, és aztán újra felfedezték,
most,
és elhozták.
Most mondok egyet, Johann Sebastian Bach például. Tehát hogy ő azért el volt felejtve hosszú ideig, és aztán pedig fölfedezték pont mondjuk. Uh-huh. Ugye, tehát én nem azt mondom, hogy őket majd újra felfedezik. Igen, tehát vannak olyan kortárs szerzők, akiknek a kortársága tényleg jellemző rájuk, úgyhogy egy idő után el fognak avulni. És akkor azok viszont hát
tehát akkor óhatatlanul ez az irodalmi kánon, ez alakul és ez változik.
Persze.
Ez ugye az irodalmi kánon, amit most itt említettünk, de nyilván van egy személyes kánon is, mondhatjuk ezt, különösen hát irodalommal foglalkozók, vagy irodalmat tanító szakemberek esetében. Ön is többször több helyütt beszélt erről, és nyilván borzolta is azzal a kedélyeket, amikor például arról beszélt, vagy arról írt, hogy Jókai talán ki is hagyható az iskolai tananyagból, vagy Adit inkább ajánlott, vagy választható szerzővé tenné az iskolában, és hát Radnóti életműve is elképzelhető, hogy például a személyes életútja, vagy a személyes sorsa nélkül nem is biztos, hogy megállna a lábán. Ezek pusztán ízlésbeli kérdések? Hát vagy ez a személyes kánon?
Ez tehát én bevallottan elfogadom azt, hogy a kánon, tehát az, hogy amit kánonnak nevezünk, az persze, amit én fontosnak tartok, az egyrészt megörököltem az elmúlt pár ezer év olvasóitól a szerzőket és a szövegeket, illetve van nekem egy saját olvasatom, amiben hát vannak fontos és kevésbé fontos szerzők. Az, hogy mondjuk itt én ezeket a szerzőket említettem, Ezeket én gondolom, tehát ezeket komolyan gondolom, hogy nagyon jót tenne szerintem ezeknek a szerzőknek, hogyha elkezdenénk beszélni róluk, mondjuk így szakmai szempontok alapján. Ez egy nagyon, tudom, hogy mondjuk, tehát engem nagyon-nagyon sokan nem szeretnek azért, amit Jókairól mondtam. Kaptam még leveleket is, hogy azért most már álljak le. Miközben én arról beszélek, hogy van egy szerző, akinek a nemzeti tudatban elfoglalt szerepe és az irodalmi értéke szerintem nem korrelál egymással. Tehát sokkal fontosabb szerzőnek tekintjük, mint amennyire érdemes olvasni. És én ezt nagyon konkrétan szakmai szempontok alapján le tudom vezetni ezt a problémát.
Olvassák egyébként Jókait mondjuk a diákokon kívül, akiknek ugye hát 40 éve az általános iskolai oktatásban valahol 7. osztálytáján kötelező elolvasni a Kőszívű ember fiait, vagy a Bárány ember.
Persze, hogy olvassák. Én is most nemrég olvasom a Jókai könyvet, tehát ez nem azért, nem olvasom Jókait. Én a Névtelen vár című regényt olvastam. Lehet, hogy akkoriban én voltam egyedül az országban, aki ezt olvasta, mert ez a regény nincsen benne a kánonban, de ez nem azt jelenti, hogy ne kritizálhatnám persze ezt a szerzőt. És attól még, hogy olvassák, az nem azt jelenti, hogy kritikátlanul hozsannáznunk kell. Tehát ez egy szerintem nagyon nagy különbségtétel, vagy fontos különbségtétel.
Mi a baj egyébként, vagy hát nem is jó szó ez, hogy mi a baj, de hogy mi a helyzet egyébként Jókaival? 2019-ben kevéssé érvényes, vagy kevéssé érdekes szerző?
Hát Jókai egy késő romantikus szerző, aki hát ennek a, és hát azon belül is egy ilyen, hát a népszerű regény irodalom felé hajlik inkább. Na most ez azt jelenti, hogy rengeteg olyan megoldása van, ami egyszerűen, tehát még egy történelmi regény keretei között ilyen egészen fantasztikus fikciós túlzásokat ír bele. Tehát most mondok egyet, például, hogy Magyarországot, ez van benne a Kőszívű ember fiaiban, és nem fogom pontosan szó szerint idézni, de hogy Magyarországot, a kis Magyarországot 7 irányból támadta az ellenség, és az, hogy 7 irányból támadják, aztán pedig, tehát egy ilyen rendkívül szép költői túlzás van benne, és aztán pedig mindenki megy az ászlók alá, tehát hogy ezek elrajzolt dolgok természetesen. Az ember gondolkozik, hogy mi az a 7, akkor ez egy mitikus szám, tehát semmi más. Tehát, hogy nem tudnak 7 irányból támadó ellenséget, hanem vannak belső problémák, de szóval itt van egy ilyen fontos mitoszképző gesztus Jókainál, amit nem tehetjük meg szerintem az, hogy az ő mitoszképző, tehát a mitoszképzési gesztusait komolyan veszük tőletemi tényként, vagy akár, hogy ez így volt. Ez egy nagyon fontos dolog, amit ő csinált, de ez egy romantikus kalandregény, és nem több annál.
Ön például tanítja azért Jókait? Mert szerintem érettségi tétel is talán Jókai. Vagy ki lehetne hagyni akár a tananyagból?
Jókai választható szerző. Tehát ugyanabban a kalapban van, azt hiszem, mint mondjuk Radnóti Miklós.
Radnóti is csak választható?
Igen. Összesen 6 kötelező szerző van. Ezt sokan nem tudják. Összesen 6 kötelező szerző van. Amikor azt mondtam, hogy Adit választhatóvá tenném, Vörös Martit meg kötelezővé, akkor azt jelenti, hogy abban a 6 nagyon legfontosabb szerzők között nincsen benne Vörös Marti, és szerintem jó lenne ezt a cserét megejteni, de nem biztos, hogy nekem van igazam.
De nyilván, hogy azért is jönnek ezek a levelek, vagy az olvasói levelek, és azért is borzolódnak fel a kedélyek, mert azért hát az említett Ady Endre, vagy az említett Radnóti Miklós is, azért akárha úgy tetszik ebben a kánonban, azért többnyire érintetlen vagy érinthetetlen szerzők voltak. És ugye ön arra utalt többször és több helyütt, hogy mindkettőjük esetében az élet és a személyes sors úgymond erősebb, mint maguk a versek.
Igen. Tehát ez persze más a költői minőség, tehát azért hogyha már ilyen nagyon csúnyákat mondok, akkor azért Ady Endre szerintem sokkal jobb költő, mint Radnóti Miklós. És tehát őt nagyon fontosnak tartom. Tehát ez nem azt jelenti, hogy itt ezek ilyen nüansznyi különbségek az óriások között. Radnóti Miklós esetében viszont komoly esztétikai problémákat látok szinte minden művében. Amit megint úgy érzem, hogy nagyon rosszul tesszük, hogyha erről nem beszélünk. Hogyha érinthetetlenek tekintünk egy szerzőt. Tehát hogyha most mondok egy példát, hogyha mondjuk felújítanak egy barokk kastélyt, amiben nagyon-nagyon rossz freskók vannak, akkor nem mondhatjuk rá azt, hogy ezek nagyon jó freskók, mert régiek. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez egy ügyetlen festő festette őket, nagyon szerethetjük ezeket a freskókat, de hát egyszerűen nem olyan minőség, mint mondjuk egy Malbert, hanem hát ez egy kismesternek a műve. És itt ugyanez, tehát hogy tudom, hogy fájdalmas, mert mindenféle, de hogyha azt mondjuk, hogy ez egy zseniális életmű, akkor tehát hol van az a közös viszonyrendszer? Ezt Eszterházy Péter mondta, hogy ő nem tud, azt el tudja képzelni, hogy Vas Albert nagyon jó író. Azt is el tudja képzelni, hogy Babits milyen nagyon jó költő. Csak azt nem tudja elképzelni azt a rendszert, amiben ők ketten, mind a ketten jók. És itt valami ilyesmiről beszélek én is, hogy szerintem hibázunk, hogyha ezeket a fontos vitákat elkerüljük.
A személyes sors, vagy az életút, vagy az életpálya valamilyen szintű mérlegelése, megítélése, az nem fontos, akár a művek értése felől. De most eszembe jut mondjuk Villon, vagy Balassi, vagy Petőfi. Nehezebben értelmezhető, vagy érthető az ő életművük, vagy akár egy-egy versük, hogyha nem tudjuk az életút bizonyos állomásait, vagy akár a magánéleti vonatkozásait.
Igen, hát én azt hiszem, hogy a legjobb versek esetében az életút ismerete sokszor zavar. És itt lehet megfogni az igazán jó verseket szerintem. Persze, elfogadom, hogy én is, amikor mondjuk Zrínyi Miklóssal foglalkoztam, akkor be kellett látnom, hogy rengeteg mindent az életrajz is segíthet megérteni. De itt szerintem, amit nagyon fontos különválasztani egymástól, hogy első a szöveg, első a vers, és utána
következik. Tehát annak magában meg kell állnia, hát egy versnek, igen. Egy költeménynek, egy regénynek önmagában. És
sőt, egy költői képnek is meg kell állnia. Igen. Igen.
Így aztán egyébként nem túl szerencsések a különböző naplók vagy emlékiratok sem, amik mondjuk árnyalják, vagy információkkal bővítik ezt az életutat, vagy életpályát. Ugye a közelmúlt egyik irodalom történeti szenzációja volt, mondjuk Radnótihoz kapcsolódóan, Gyarmati Fanni naplójának a kiadása, de emlékszem, hogy én magyar szakosként ugyanilyen szenzációként éltem meg annak idején, pont akkor adták ki Babits Mihálynak a beszélgető füzeteit. Abszolút ezek magánéleti vonatkozású dolgok, de hogy azért ezek mind árnyalják, és fontos szemeket tesznek hozzá az életműhöz is.
Ezeket én nem tagadom, én csak azt mondom, hogy például egy napló esetében nyugodtan legyünk irodalmak, és mondjuk azt, hogy ez egy irodalmi mű, ez egy leírt szöveg. Uh-huh. Itt a leírt szöveg és a valóság közti viszony nincsen tisztázva. Én azt mondom, hogy a leírt szöveg az leírt szöveg, a valóság pedig valóság, a kettő mondjuk a leírt szöveg keresi a valóságot, és viszont véleményem szerint természetesen, de ez nem mindig sikeres. Tehát amikor én naplót írtam, hogyha azt valaki a valóság lenyomataként olvasná, hát nagyon furcsán érezhetné magát. És én is most, mikor a régi naplóját olvasom, nagyon furcsán érzem magamat. Az emlékirat ugyanilyen. Ezek az írás gesztusa roppant természetes tevékenység. Tehát aki elkezd írni, az nagyon furcsa dolgot művel. És ezt gyakran elfelejt. Persze azok a Babits Mihálynak ezek a beszélgető füzetei, ott konkrétan a beszédet helyettesítette.
Igen.
Ezzel. Azért már egy egészen más, és azt mondom, hogy az már nem is igazán irodalmi műfaj. Ez olyan, mint mondjuk a Jós Attilának a szabad jegyzéke, hogy már túl van egy határon. Tehát ez ugyanúgy, hogy én most nem adnék opusz számot ennek a beszélgetésnek. Bármennyire szépen is beszélgetünk. Először le kéne írnom, hogy opusz számot kapjon, persze.
Értem. Amikor azt mondja, hogy önmagában akár egy költői képnek, vagy egy versnek, vagy egy költeménynek, vagy egy regénynek önmagában meg kell állnia, és meg kell felelnie, az azt is jelenti, hogyha hát sarkosan próbálok fogalmazni, hogy mégiscsak az irodalom, a szűken vett színtiszta irodalom a fontos, a legfontosabb?
Szerintem az irodalom a fontos, illetve ennek a műnek a találkozása az olvasóval. Tehát ezt mondom, ezt próbálom mindig mondani, hogy nem a szerző élete a fontos, hanem az én életem, az olvasó élete fontos. Az én életem megváltozhat, magamra ismerhetek, rádöbbenhetek dolgokra olvasás közben, de hogyha azzal foglalkozom, hogy Babits Mihály 1913-ban mit csinált pontosan délelőtt 3-kor, és ez milyen lenyomatai vannak ennek a művében, akkor iszonyú unalmas tevékenységet végzek, és húzom az időmet. Sokkal fontosabb lenne az, hogy megértsem azt a verset, amit ő akkor írt, és ha elég nyitott vagyok és őszinte magammal szemben, akkor a saját életemet tükröztethetem ebben a műben. Ez persze nem a tanárnak a feladata, hanem ez az olvasónak, és nem is az írónak a feladata, ez az olvasónak a munkája. Egészen konkrétan.
Ez feltételez mindenképpen egy személyes érintettséget? Tehát, hogy valakit megérintsen Csehov, megérintsen Shakespeare, megérintsen Kosztolányi? Ennek kapcsán, bocsásson meg, az jutott eszembe, hogy ugyanebben a műsorban néhány évvel ezelőtt itt volt Kern András, és ő arról beszélt, hogy 16-17 évesen látta a Madách Színházban Gábor Miklós Hamletjét, ami egy legendás előadás volt a 60-as évek elején. Hát ez persze színházi vetületű dolog. Színházi vetületű dolog, de hát azért az irodalomhoz is mindenképpen köze van. És arról beszélt, most így a személyes érintettség kapcsán, hogy ő akkor azt érezte, hogy személyesen megszólítják őt a Madách Színháznak a színpadáról, személyesen őt, Kern Andrást, a 13. kerület Hűs Sándor utcából, hogy itt rólad van szó. Pontos. Pedig hát nyilván nem mérgezték meg az édesapját, nem bolondult meg a szerelme, és mégis, hát valahogy róla volt szó.
Pontosan, ez a művészet szerintem, tehát ez a műalkotás, hogy nem a téma fog meg konkrétan, tehát nem ezek a konkrétumok, hogy ki mérgezett meg kit, hanem az, hogy mondjuk a megmérgezettséget mondjuk egy költői képnek is olvashatom, hogy mi az én életemben ez a megmérgezettség. Mi azonosítható az én életemben azzal, ami ebben a műben meg van fogalmazva. Hát Hamlet zseniális mű, mert pontos ezért, mert lehetőséget ad az ilyen extatikus találkozásra, mint amiről most itt beszélünk.
És ez akkor minden esetben azért ez a személyes érintettség mindenképpen fontos egy irodalmi művel való találkozás.
Hát
akkor sülnek ki a dolgok ebben.
Meg hát kialakul. Tehát az, hogy az ember mondjuk elmegy egy színházba, vagy mondjuk elkezd olvasni egy könyvet, és aztán hirtelen mellbe vágja. Lehet, hogy nem voltam érintett, de onnantól kezdve, hisz mondjuk, hogyha olyan jó a könyv, akkor érzékenyé tesz engem a saját világára, és ahogy mondani szokás, közhelyesen beszippant. És hogyha valami olyasmi szippant be, ami nagyon jó, hát akkor abból meg szerintem mindenki jól jár, hogyha egy ilyen nagy szippanásban együtt vagyunk.
Nényei Pál író, irodalomtanára, Budai Ciszterci Szent Imre gimnázium tanára a vendégünk ma itt az arénában. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.